tavaly 100 éve, hogy megjelent a Pál utcai fiúk című regény, amely hát ugye az egyik legnépszerűbb magyar ifjúsági regény, nem csak itt Magyarországon, hanem mondhatjuk azt, hogy külföldön is. A regény bibliai párhuzamairól írt egy tanulmányt vagy értekezést vendégünk, Baranyai Norbert, a Debreceni Dóczi Gimnázium tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan született meg ez az értekezés, milyennek az apropója?
A nagykönyv évében került sor ennek a tanulmánynak vagy írásnak a megírására, megszületésére. Márkus Gábor, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója állt elő azzal az ötlettel, hogy az a 12 könyv, ami bejutott a döntőbe, az megérdemel annyi figyelmet, hogy református lelkészek, tanárok is elővegyék, és így került sor az ő ötlete nyomán egy olyan akcióra, melynek során az említett lelkészek, tanárok a 12 könyvet értelmezték, értékelték, kifejezetten keresztény vagy református nézőpontból. Nekem két regény jutott, pontosabban két regényt választottam, és az egyik volt ezek közül a Pál utcai fiúk.
Mielőtt a konkrét elemzésről beszélnénk, egy kicsit próbáljuk már meg történetileg megvilágítani ennek a regénynek a hátterét, a keletkezésének a hátterét. Mit kell erről tudni?
Tulajdonképpen a regénynek mostanában volt a jubileuma, hiszen 1907-ben, 100 évvel ezelőtt jelent meg. Ennek során tavaly egyébként nagyon sok olyan akció volt, ami a regényt a középpontba állította. Molnár Ferencnek talán a leghíresebb regényéről van szó. Külföldön is számos fordításban megjelent, külföldön is nagyon népszerű, ugye nem véletlen, hogy az olaszok is filmváltozatot készítettek belőle. Annak idején az amerikaiaknak is magyar koprodukcióban ugye készült egy saját változata. A századvégi diákok életét mutatja be ez a regény. Feltételezhetően egyébként Molnár Ferencnek gyermekkori élményei is benne vannak ebben a regényben, hiszen éppen Márkus Gábor kezdeményezésére néztek utána a Lónyai Gimnáziumnak a tanárai, és mutatták ki azt, hogy valószínűleg a Pál utcai fiúk a Lónyai Gimnáziumba járhattak. Tehát valahol ez a fajta háttér ott van a regény világában, az a fajta mentalitás, magatartás, erkölcsiség, ami a fiúkat jellemzi, az valahol egy református közeghez köthető.
Ugye említettük azt, hogy népszerű a regény, minek köszönhető ez például az, hogy ugye számtalan nyelvre lefordították, és több helyen, ha jól tudom, Olaszországban, Lengyelországban és Japánban például kötelező vagy ajánlott iskolai olvasmány is.
Így van. Tulajdonképpen ebben az említett írásban én is azzal kezdtem, vagy az volt a fő kérdés felvetés, hogy mi az oka a regény népszerűségének. Ha megnézzük a kötelező olvasmányokat, a diákok hát inkább utálni szokták, mint szeretni, és a Pál utcai fiúk azon kevés könyvek közé tartozik, amit ők is szeretnek. Ráadásul felnőtt korban is sokan újraolvassák, szívesen emlékeznek vissza rá, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen irodalom, történészek, tudósok számára sem érdektelen ez a regény. Sok mindennel magyarázható. Véleményem szerint a diákok számára azért népszerű még manapság is, amikor nem szívesen olvasnak, mert róluk szól, valahogyan meg tudja szólítani még mai napig is őket, hiszen a jellemformálás, a megjelenő szereplők ugyanolyan fiatal gyerekeket mutatnak be, mint ők maguk mind a mai napig, ráadásul ennek azért egy mozgalmas cselekmény áll a hátterében, hiszen mégiscsak egy harcról van szó. Felnőtt olvasók számára pedig megint csak azok az értékek, amelyek megjelennek a könyvben mind a mai napig is, és többszöri olvasás után is működőképesek, illetve fontosak tudnak maradni.
És ha már ezekről az értékekről beszélünk, akkor ez azért is fontos, hiszen itt már nyilván ezek a bibliai párhuzamok, motivumok felfedezhetők.
Így van. Egyrészt a bibliai párhuzamok érdekesek, másrészt pedig az, amit én próbáltam feszegetni, nem is annyira csak saját ötletem nyomán, hiszen ezt annak idején Fazakas Gergellyel, volt kollégámmal, illetve jelenleg a Debreceni Egyetemen oktat. Vele folytattunk egy beszélgetést, és akkor ebből a beszélgetésből alakult ki az az ötlet, hogy a regény érdekes módon az eposzok felül is újraolvasható. Most ez az eposzi vagy részben mítikus háttér érintkezik a Biblia világával, és ez a két fajta olvashatóság az, ami szerintem hozzájárul ehhez a népszerűséghez. Az eposziság több szempontból is megfigyelhető a regényben, ugye az alaptéma az, hogy egy háború, egy harc áll a középpontban, még hogyha ez gyerekek harca is, azért ezeket az ókori történeteket idézi. A regény többször is utal arra, hogy itt ez a harc, ez a küzdelem, ez a szabadságért folyik olyan értelemben, hogy mind a két tábor, a vörösingesek és a Pál utcaiak is egy olyan teret akarnak maguknak elfoglalni, amelyet hazaként a végtelen szabadságként élhetnek meg a városban. Emellett az eposziságra emlékeztet a hősformálás, hiszen itt csupa olyan fiatal áll a középpontban, akik nem mindennapi tulajdonságokkal bírnak, már olyan értelemben, hogy a hétköznapi élettől eltérően rendkívül becsületesek, az őszinteségük azért egy kivétellel legalábbis ugye mindvégig megfogható bennük, illetve nemecseket lehetne felhozni a legpozitívabb példaként, aki mindenféle gyengesége ellenére is ugye felnő a feladathoz, hiszen hősies bátorsággal vívja ő is a harcát. Ezek mind-mind valahol az eposzok világára emlékeztethetnek, és hát természetesen ezek mellett nagyon sok bibliai motívum is megfigyelhető a regényben.
Akkor most ezekről kéne beszélni néhány szóban.
Elsősorban, amiben szerintem megragadható a Bibliával való rokoníthatóság, az egyik mindenképpen Geréb árulásához köthető, ugye ebből is említettem, hogy van egy valaki, aki igazából nem őszinte velük. Geréb árulása és az azt követő események azok, amelyek megint csak egy egyszerű hétköznapi logikától szinte teljesen eltérnek. Geréb árulása után tudjuk jól, hogy a Pál utcaiakhoz megpróbál visszatérni a volt áruló, és ami logikus lenne, vagy amit várnánk a regénytől, hogy ezek a fiúk nem fogják visszafogadni, hiszen Geréb a legnagyobb büntettet követte el ellenük, amit csak lehetett, és szinte már-már logikátlan az, vagy emberi logikával nem mérhető az, hogy a fiúk egyöntetűen visszaszavazzák, és nagy örömmel veszik vissza a tényleg őszintén bűnbánatot tartó Gerébet. Ez valahol egyfajta keresztény logikát idéz, tehát pontosan azt a fajta bűnbocsánatot és bűnbánatot, ami valahol a kereszténységben gyökerezik. És a másik ennél talán egy kicsit hát metaforikusabb, vagy nem annyira nyilvánvaló motívum lehet, ez pedig mindenképpen nemecseknek a halála, és az ilyen értelemben vett áldozata, hiszen az ő halála az egyfajta áldozathozatal a Grundért, hiszen a többiekért harcolva és küzdve veszíti életét azon események sorában, amiben ő részt vesz. És hát ez az áldozathozatal motívum, ami persze nem csak a Pál utcai fiúkat jellemzi, hanem számos más regényt is, ez megint csak valahol a krisztusi áldozatot idézheti fel az olvasóban, hiszen ugye felvetődik az a nagy kérdés a regény végén, hogy ez az áldozat megérte-e, vagy nem, hiszen tudjuk jól, hogy a Grund bármennyire is a Pál utcai fiúk élet tulajdonképpen elveszett, hiszen ott egy építkezés fog a következőkben majd történni, és így mondhatnánk azt, hogy tulajdonképpen értelmetlen volt ez az áldozat, látszólag nincsen szerepe vagy értelme, és mégis azt láthatjuk, hogy valahol mégiscsak van, ha más nem Boka életében, hiszen Boka gondolataival fejeződik be a regény, amelyből megtudjuk azt, hogy szembesülve nemecsek halálával és a Grund elvesztésével valamit sikerült megérteni az életből, mint egy felnőtté vált, véget ért a gyerekkor, és szükséges volt hozzá ez a sok-sok élmény.